Evez a mére. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármad megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fekete Krisztina vagyok, önök pedig a Mostármag megújulás szolgálat Evezz a mélyre című adását immár 13. alkalommal hallhatják. Továbbra is az érett személyé válás útján haladunk és folytatjuk előző adásunk témáját, miszerint az érett személy önálló és saját alapokból táplálkozik, és ezekre épít. A múlt adásban az önálló életmód gyökereit vizsgáltuk, és alaposabban kitértünk az önálló gazdálkodásra is. Ma szintén ezt a témát kívánjuk tovább boncolgatni, és főként az egyház tanítása alapján, mert ugye bármilyen meglepő is, de az egyház tud és kíván útmutatást adni a gazdasági kérdéseket illetően is. Célunk elsősorban az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen örökségnek vagyunk a birtokában. Másodszorban pedig az, hogy segítsünk a hallgatóknak, hogy újból rácsodálkozzanak erre az örökségre. És felkeltsük bennük a vágyat, hogy erre és ezekre a biztos alapokra építsék saját és gyermekeik jövőjét. Vendégünk lesz Pap László római katolikus pap, Samay Arnold az Erdélyi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója. Továbbá részleteket hallgatunk Bányász József előadásából, melyet a Szent Imre kollégiumban tartott néhány hónapja ebben a témában. Végül pedig a kollégium néhány diákja osztja meg velünk az önálló gazdálkodásról gyűjtött tapasztalatait. Tartsanak velünk, most pedig részletet hallgatunk a Hiszek a romokon című prokuratóriumból.
Amit te azt máshol meg nem kapom, hiszen
Részletet hallhattunk a Hiszek a romokon című rockoratóriumból. Vendégünk Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A múlt adásban inkább az önállóság alapjairól beszélgettünk, az önálló életmód igényének a megszületéséről, és a gazdasági önállóságra helyeztük a nagyobb hangsúlyt. Ebben a témakörben folytatjuk a beszélgetést tehát. Hogyan mutat irányt az egyház a gazdasági kérdésekben?
Kezdjük azzal, hogy az egyháznak nincsen sem kulturális, sem gazdasági, sem politikai dogmája. De mindenre van a Szentírásra is a 2000 éves tapasztalatra épülő, értelmes, világos tanítása.
Miért kell, illetve miért akar az egyház ezen a területen is felszólalni, tanítani?
A gazdasági nyomor hozza magával az erkölcsi nyomort, és hozza magával a lelki nyomort is. Ez a három legtöbbször egy árvíz, együtt sodorja el a személyt vagy a közösséget.
És nyilván a személy, illetve a közösség életében már egyértelműbb az egyház érdekeltsége. Említettük, hogy nincsen dogma. A gazdasággal kapcsolatos tanításait mire alapozza az egyház?
Ez a Szentírásra és a 2000 éves tapasztalatra, gyakorlatra épül rá.
Akkor feltételezhetően letisztult, megbízható tanítások ezek.
Különösen a Rerum Novarum, a dolgok újrendje, pápai dokumentum fogalmazza meg is mindaz, ami később ezzel kapcsolatban megjelent. Magyar vonatkozásban is nagyon világos tanítás van itt főleg. Prohászka püspökre gondolunk, a Kultúra és Terror című munkájával dolgozta ezeket fel.
Mit mondhatunk el a magyar nép jelenlegi gazdasági helyzetéről?
Nagyon hasonlít a helyzetünk a választott nép helyzetéhez, amikor ott van Egyiptomban. És az Egyiptomból való szabadulás kiinduló pontja az, hogy azt mondja az Úristen, hogy meghallottam népem nyomorúságát. Meghallottam, hogy a munka hajtsárok. Már a lelket is kiverik a népemből is. Az a sikoly, ez az elkeseredés égbe kiállt. Attól kezdve a választott népnek a legelső és legerősebb hitbeli tapasztalata pontosan ez a szabadulás. Elrépül rá a húsvét ünnep, hogy Isten megszabadítja őket a fáraó rabságából. A fáraónak a rabigáját letöri róla. És később valahányszor a választott nép lelkét elönti a bűn, és az életébe a bűn, a bálványok kerülnek uralomra, akkor ugyanebbe a rabságba esnek vissza. Jön a rabszolgaság, jön a száműzet is. A száműzet is, a szétszóratás, ez a legsúlyosabb bűnkövetkezmény, amit egy választott nép gyermek el tud képzelni. És ugyanezt látjuk ma is, tehát egy közösségre ez a legnagyobb átok, a szétszóratás, száműzet is, idegenbe való kószálás.
Azt mondta, hogy a magyar nép helyzete hasonlít az Egyiptom földjén lévő választott nép helyzetéhez. Miben hasonlít? Valamiféle rabszolgaság felé tartunk, esetleg rámutathatunk egy úgynevezett fáraóra is.
Van egy nemzetek fölötti érdekszövetsége. Van egy hatalmas, gyarmatosító, erőszakosan nyomuló hatalom. Gazdaságilag, pénzügyileg nyomul. Vegyük csak Magyarországnak az eset, ilyen köztudott dolgokat csak úgy foglaljuk össze. Ugye Magyarország a kommunizmus végén, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején felvett 1 milliárd dollár kölcsönt. 89-ig visszafizetett 11 milliárd dollárt. Az adósság nem sokára megnőtt 20 milliárd dollárra. Hogy ezt tőleszék, 93-ra eladták a nemzeti állami vagyonnak több mint 80%-át. Kizárólag az adósságnak törlesztésére. És az adósság azóta is évről évre nő. Tovább az is köztudott, hogy 1988-tól Magyarországon létrehozták az ilyen úgynevezett privatizációs tanácsadó irodákat, gazdasági tanácsadó irodákat.
Miben állt ezeknek a feladata?
Ezek először feltérképeztek mindent. Feltérképezték a közvagyonokat, állami vagyont, nemzeti vagyont. Azután, hogy meg tudjon történni ez a privatizáció, illetve hogy megvegyék, és új munkahelyeket biztosítsanak, és a leromlott cégekbe bejöjjenek a megváltók, a nyugati megváltók, az történt, hogy többször is újraértékelték a cégeket, vagy egy közösségnek a vagyonát. Gyakorlatban leértékelték. Annyira leértékelték, hogy végre valahár valaki megvette, és akkor megvolt az öröm, na, valaki megvette. Végre el tudtak adni egy lerobbant, illetve lerobbantott gazdasági egységet.
Mit mondhatunk el Mi volt a végső célja az egész privatizációnak? Mit jelentett a magyarok számára a privatizáció?
Privatizáció azt jelentette, megszűnt a magyar nemzeti ipar, megszűnt a magyar nemzeti kereskedelem. Egy szóval lehet így mondani, hogy elindult a kamat rabszolgaság.
Azt hiszem, hogy akkor az egyiptomi történet szereplőit már sikeresen beazonosítottuk. Mi lehet a mai fáraó rendszernek a célja?
A cél az, hogy minden egyes embernek minden képességét járomba fogják. Mindent kihasználjanak, mindent kihagysanak belőle, még a lelket is.
Nos, röviden láttuk, hogy mi a helyzet Magyarországon. Most akkor talán fordítsuk a figyelmünket az itthoni dolgokra, különösen a Székelyföld helyzetét nézzük meg.
Szülőföldünkön is, a székelyfalvakban is ez történik. És valahányszor ezt emlékeztük, csak botrány lett belőle, mert azt mondták, hogy nem így van. Hiába említettük például Székelyudvarát, hogy megvették ugye a nagyvárodát, másnap több ezer gépet leállítottak, összevágtak. Az emberek úgy írták meg, hogy jönnek és új munkahelyet teremtenek, hozzák az üdvösséget. Vagy egyik misszió alkalmával, ugye Gyergyóval is egy botrányba fulladó beszélgetés lett, amikor arról volt szó, hogy saját alapon kell megállni. Nem szabad ezeket az idegeneket behívni.
De miért nem kell behívni az idegeneket?
Tehát azt kellene lássák az emberek, hogy van egy fegyverekkel megvívott háború, vagy van egy bank által megnyert háború. Van fegyverekkel fenntartott katonai diktatúra, és van banki diktatúra, van adminisztratív diktatúra.
Hogy létezik az, hogy ez nem egyértelmű a vezetőink számára? Vagy egyáltalán hogy engedhetik ezt meg? Hogyan jöhet létre ez?
Egy szó, a bűn hozza létre.
A bűn. De milyen értelemben?
Izajás proféta így mondja, kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. A hatalmat mindig mi adjuk át. A bűnnel, azzal, hogy a bűn befogadjuk és bűnösen élünk. Van egy polgármester, és az elad vizeket, forrásokat vagy földeket, azért, hogy ő is megkapja a csúszópénzét, vagy valami előnyt élvezzen. Tehát a bűn által.
Nos, akkor mi a teendő? Vagy mi lehet egy személy felelőssége ilyen helyzetekben?
A kiinduló pont újra az, hogy amit a Szentírás mondta, egyszerűen a legelső dolog, tehát a teremtett föld, a kimondott föld, az ígéret földje, ez nem eladható. Az az isteni. Tehát nincs joga se polgármesternek, se közbirtokosságnak, sem államelnöknek, senkinek az Isten teremtette szülőföldet eladni.
Már csak azért sem lehet azt eladni, mert ez maga az élettér, mondtuk egy korábbi adásunkban, az otthonunk tere, a házunk, a hazánk tere.
Azt mondtam, hogy az egyháznak nincsen gazdasági dogmája. De 1430-ban 4. Jenő pápa kiad egy dokumentumot. Ebben az időben kezd felfutni a rabszolgakereskedelem. Ebben az időben kezdik a gyarmatosítást is, az embereket elhúzzák szülőföldjükről. És ekkor a pápa kiad egy olyan dokumentumot, amelyben a házhoz való jogról beszél. Tehát minden embernek, akit az Isten megteremtett, joga van a házhoz, joga van a lakáshoz, és ez így tiszta, így jó, ahogy az eredeti dokumentumban van a ház. Tehát nem egy cellához, a házhoz. És ezt nem kell senki sem megadja, ezt Isten adja, azáltal, hogy életet adott.
Ez nagyon szép, de ha belegondolok abba, hogyha ezt egy ma induló fiatal házaspár hallgatja is, éppen hatalmas házbért fizetnek, vagy félve a lakáskölcsönön jár az eszük, mert nincs hol lakniuk, vagy egyáltalán a saját helyzetemet nézem, akkor nem nagyon értem, hogy mit jelent az, hogy teremtettségemnél fogva nekem ez jár. Mert csak azt tudom mondani rá, hogy járni jár, de nem jut. És miért nem jut?
Hát itt meg kellene kérdezni a szakembereket, akik elmondják, hogy egy amerikai hány hektárt ér fel, 20-valamennyi hektárt, egy európai hány hektárt, vagy azt állítom, hogy, vagy a kinyilatkoztatás azt állítja, hogy Isten, akinek életet adott, annak életteret is adott. Ha nincs élettere, nincs háza, részben az ő bűne, részben a társadalom bűné, a világ bűné. És itt is odajuk adunk vissza, ahogy Keresztelő Szent János rámutatott, ugye ő, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ha keresem az útat a házhoz, akkor Jézus az. Ugye én vagyok az út. Ha keresem az útat, az élet, ez én vagyok az élet. Vissza kell térni hozzá a személynek, a közösségnek, a nemzetnek is oda. A kinyilatkoztatás nem ígéri meg, az Úr Jézus nem ígéri meg, hogy a földön mennyországot ad, sok viszontagságon át kell bemenjünk az Isten országába, de lehet egy egészséges, józan társadalmat felépíteni, illetve benne vagyunk, még a székely falvakba beleszülettünk, beleszülettek ebbe, csak a bűnnel együtt lerombolják, elherdálják.
Rövid beszélgetésünk alatt már kétszer is a bűnt azonosította a jelenlegi helyzetünk probléma forrásaként. Jó lenne, ha egy életbeli példával alátámasztanánk ezt.
Szibérnén kerestünk egy embert, kint a kukoricaföldön kaptuk meg. A többi falus felével bele volt állva egy hatalmas tábla kukoricába is, szedték a kukoricát, rakták zsákba fel a traktorra. És amikor intek, hogy jön oda, mert beszédem van vele, a sáncon nem lépett át. Kiderült, ő fel van fogadva napszámosnak. Tagosították a birtokot, jött egy nagy gazda, kézbe vette, és diktálta a ritmust. Tehát ennek az embernek nem lehetett megállni, és a sáncon átjön, mert abba a helybe leüti a bérét. És az elkeserítő, vagy a megdöbbentő az volt, hogy az ember, ahol állt, még 2 évvel ezelőtt, az a föld a saját földje volt. Eladta pénzé, most zsellérként a volt saját földjén szedte másiknak a terogúzát. Kérdem, hova lett el a pénz? Hát ide-oda, ezt azt kifizettünk.
Sarokoktól kiégettél, egész közel vontál magadhoz, közel kerültünk a letartóztatott, vasláncokkal lekötözött, megvert és szembe köpött, halálra kínzott Jézus Krisztushoz. Új szorosan ölelsz, hogy lélegzetünk majd elakad, új szorosan
ölelsz, hogy lélegzetünk majd elakad. Oly szorosan ölelsz, hogy lélegzetünk majd elakad. Oly szorosan ölelsz, hogy lélegzetünk majd elakad. Oly szorosan ölelsz, hogy lélegzetünk majd elakad.
Milyen konkrét bűnök okozzák így apránként, majd aztán egyben lezúduló áradatként a vesztünket?
Az egyik bűn a mohóság, a kapzsiság, a másik pedig ez az utánzott kényelemközpontú életmód. Tehát ismétlem, a kényelemre épülő életmód, a tévéből, a divatokból szedett életmód, ruhák, bútorok, edények, szokások, röviden a mohóság, a másik pedig, ami ezt a gyönyörű világot tönkreteszi, az oktatás, hogy ki akar ma a gyermekemet tanítatni. Én nem vagyok ellene, hogy tanuljon. De mit tanul? Hol tanul? Mi ennek a vége? Mert elküldik, lesz egy papírja ugye az egyetem után, de azzal nem tud semmit kezdeni.
És hát elég sok mindent kell feladni, eladni néha egy-egy ilyen oklevélért.
Iszonyú ára van, egyszer megszűnik a kapcsolata, megszűnik a családdal a kapcsolata, megszűnik az otthoni közösséggel a kapcsolata, elveszti a tudást, ami sokszoros annak, amit az egyetemen szerez meg.
Eddigi adásaink során már néhányszor feltettem ezt a kérdést, de itt talán újból megteszem. Oktatás ellenes? Ha igen, akkor miért és milyen mértékben?
Ne értsük félre, nem a józanképzés az igazi tudás ellen beszélek. Mindig volt és mindig kell egy értelmiségi réteg.
De ki az értelmiségén?
Márton Áron gondolkodásmódját használva, értelmiségi az, aki a saját sorsát és a közössége sorsát rendezi. Azért felelősséget vállal. De ma, amikor az egyetemista eljön és feléli, az otthoni tartalékokat, és délelőtt elmegy 2 órára, és délután 3-ra, már így van ebben az órán, és 11-kor még az ágyból nem lehet kiszedni. Vagy egy héten 3 nap buliba megy egyszer, jazzbes, máskor, gésbes, harmadik szor, koncertre. Tehát ezeknek a fiataloknak tehát idejük sincs, tehát annyira se józanodik ki gyakorlatilag az esze, hogy szembenézzen, hogy ki ő, vagy hogy hívják. A szülő, ha gondolná, ugye, hogy például egy ilyen nyitó buli, ahol ugye a plakáton az a mesztelen nő van ezzel a felirattal, hogy friss hús, nyugodt meg, fullad meg, ugye, hogy valahogy a lánya tanuljon, és itt friss húsnak nézik, ugye, akkor biztos, hogy másképpen gondolkodnának.
Meghatározása szerint az értelmiségre tehát nagyon is szükség van. Csak nem biztos, hogy ezt a réteget a mai egyetemek ki tudják nevelni. Vagy legalábbis nem úgy tűnik, ha egy egyetemi diákszövetség nyitó eseményként bulit szervez, méghozzá friss hús nézőbulit. Erre van igény, vagy legalábbis ennyi az ajánlat.
Ez már század elején Huizingáig, Osvás Spenglerig, Schütz-Antalék megmondták, hogy itt van az értelmiségi alkonya, az írástudóknak az árulása elérkezett.
Lehet még tenni valamit esetleg?
Itt is a bűntől ki kell tisztíteni az értelmiségi réteget.
És ha ez megtörténik, akkor mi a feladata az értelmiségi rétegnek?
Az értelmiségiek azok felvilágosíthatják, ráébresztetik a népet önereire, önbecsülésére, a kegyelemnek erre a gazdag forrásaira, amely az értelmen keresztül, a bölcsességen keresztül jön a Szentlélektől.
Egyébként ez a bűntől való megtisztulás hogyan tud megtörténni? Egyáltalán milyen esély van rá, vagy meghozza a történelem?
Tehát úgy, hogy mondod, meghozza a történelem, mert az Úr Jézus megmondja, amelyik nép nem termi meg Isten országának a gyümölcseit, a Szentléleknek a gyümölcseit, hogy attól elveszik az országot, és önnek adják, amely megtermi. De itt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy pillanatok alatt jön. Gyorsan, gyorsan, mint az árvíz úgy fog jönni, hogy más nép telekedik, legyen az cigány, legyen az más nép, ugye, de akinek a hatalmat a bűnnel átadjuk, az fog a nyakunkra jönni.
Térjünk vissza a gazdasági ügyekhez. Mit tanít az egyház? Melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell vennünk egy kiegyensúlyozott gazdasági élet megteremtéséhez?
A fő kérdés az, hogy egyensúlyt kell kapni a személytulajdon, a köztulajdon, az állami tulajdon között.
Hogyan lehet ezeket az egészséges határokat megtalálni?
A kommunizmus minden magántulajdonnak halálos ellensége volt. Azt mondta, hogy minden problémának, minden szociális problémának a magántulajdon az oka. Na most már megpróbáltam megoldani kinyilatkoztatás nélkül. És mi történt? Sokkal több szociális nyomort hagyott hátra, mint amennyit megoldott. Sokkal több szociális problémát okozott, mint amennyit felvállalt. Most jöhetünk az újabb gazdasági próbálkozásokhoz. Egymás után ígérik a földi mennyországot, de legtöbbször elhozzák a pokolt.
És mi az, amit a Szentírás mond?
Most a Szentírás azt tanítja, hogy ha helyes az Isten kapcsolatom, helyes az ember kapcsolatom, tehát a 2 első parancsot, ha megtartom, akkor rendben van minden. Rendben van a gazdaság, rendben van a politikai élet, rendben van a tulajdonviszony.
Kiegyensúlyozott gazdagsághoz néhány alapvető elem jelen kell legyen. Melyek ezek?
A következő elemek kell, hogy egyensúlyban legyenek. Tehát a személyi tulajdon, a ház, a föld, tehát ez a személyi tulajdon, a munkabér, tehát a dolgozók az tisztességesen legyen megfizetve, a Szentírás azt mondja, hogy napnyugtakor ad ki a bért. Tehát napnyugtakor aznap ad ki a bért. A másik oldalon ott van a köztulajdon, a jogi így nevezi közjó. Most ez lehet egy kisebb közösségnek a tulajdona, vagy beszélhetünk nemzeti vagyonról, vagy állami vagyonról. Na most ezek egyensúlyban vannak, akkor azt mondjuk, hogy nyugodt, békés gazdasági élet van.
Tehát a személybirtok és a közjó között kell megtalálni az egyensúlyt, ha jól értem.
Az egyháznak a szociális tanítása ugye ráépül az evangéliumra, a Szentírásra, mert azt mondja, hogy mindenkinek a bérét este ki kell adni, és maradjon meg a tulajdona. Tehát a Szentírás nem zsellérpárti, hanem tulajdonpárti.
Hogyan kell értenünk azt, hogy tulajdonpárti?
A Szentírás a tulajdon mellé oda teszi a felelősséget. Nagyobb a tulajdonom, nagyobb a felelőssége. Felelek azért, aki bajba jutott, aki nyomorba jutott, az özvegyé, az árvái. A saját hibáján, nem lustaságból, szükségbe jutóért. Tehát a tulajdon és felelősség.
Összegezve tehát mit mondhatunk el?
Ha valaki dolgozik, személy tulajdonhoz kell jusson. Na most már az mellékes, hogy milyen formában. ezek a cégformák, vagy a jogi keretek, a jogi személyek, ezek teljesen mindegyek. A lényeg az, hogy ezt az elvet megtartsák.
Keressük, hogy milyen lehet az ideális gazdasági helyzet, hogyan alakul ki az egyensúly a munka és a személyi tulajdon és a köztulajdon között. Mi a szerepe egyáltalán az egyéni tulajdonnak, a közösségi tulajdonnak, az államnak? Találhatunk jól működő modellt, vagy ideális állapotot megközelítő példát?
Hát itt azt mondom, hogy ha összeszedünk egy gazdaságtörténészekből, vállalkozókból, pszichológusokból, teológusokból, pedagógusokból álló társaságot is, ezeknek azt mondjuk, hogy na, itt van egy esztendő, kutassatok, tanulmányozzatok, és a végeredményt mondjátok, akkor itt a végeredmény egy olyan gazdasági modellt vállal fel, amit pontosan megkapunk egy 50 évvel ezelőtti Székelyfaluba. Hihetetlennek tűnik, de így van. Ott megvolt a személyi tulajdon, megvolt az egyenlőség. Vagy ha még visszamegyünk az 1500-as évekig, amíg a Habsburgok nem kezdték aknázni, szétverni ezt a székely közösséget, ott ezek az elvek a legjobban érvényesültek. Tehát a társadalomban nem volt nagyon gazdag és nem volt nagyon szegény. Ezért nagyon tudott működni a kölcsönösség. Tehát pénz nélkül gyönyörűen tudtak gazdálkodni. Akkor működött a felelősség, ugye az árvákat, özvegyeket, a közösség, a tízet fővállalta.
A bevezetőben mondtam, hogy ennek a mai adásunknak a célja valóban az, hogy felkeltsük az érdeklődést a saját alapjaink iránt, a saját örökségünk iránt. És nagyon remélem, hogy mindannyian rádöbbenünk arra, hogy az évek hosszú során az evangélium vezérfonalán micsoda társadalmi, gazdagsági élet alakult ki a falvainkban. Rádöbbenünk arra, hogy lenne, amihez visszatérni, lenne, amire építeni. Nem a hagyományápolás kedvéért, hanem az élet ápolás kedvéért, a jövő ápolás kedvéért.
Még a Székelyfal, a Székely közösség nagyon jó helyzetben van. A legelső feladat, hogy kiszűrni a bűnt, és a vagyonhoz hozzátenni a felelősségét. Akinek vagyona van, az vállaljon felelősségét. A közjót, a közvagyont, a legyen egyházi birtok, közbirtokosság, vagy közlegelő, azt nagyon szigorú törvények szerint, belső szabály szerint rendezni is. Az mindenki abban, mindenki, aki ott született, az egyenlően részesedik, és abból nem szabad senkinek sem dzsippet venni, sem pedig egyebet. Tehát az a tartalék, abban csak végveszélyben, szükséghelyzetben szabad hozzányúlni. És közjogilag is, hogy Romániában nagyon jól áll most ez a székely közösség, ha tud vele bánni, mert ez nem állam tulajdon, ugye közbirtok. Ritka-ritka helyzetben vagyunk.
Valóban ritka helyzetben vagyunk. A társadalmi élet minden területén eligazítást tudnának adni ezek az ősi alapok. Nézzünk is meg talán néhányat ezek közül.
Hihetetlen, de még egyszer hangsúlyozom, hogyha vesszük az összes tudományágot, mondom, a közgazdaságot, a gazdaságtörténelmet, teológiát, ideggyógyászokat, pedagógusokat, oktatókat, ahol egyensúly van mindezeken a szakterületeken, ahol a legjobb pedagógiai modell van, a legjobb gazdasági modell van, ahol a legjobb önállátó, azt ott kapjuk meg egy székely közösségbe, egy székely gazdánál. Veszem a pedagógiát. Nem kellett játszóházat működtetni. A testvérek, a szomszédság, az utca a gyereket foglalkoztatta. A munka megosztása legtökéletesebb volt. Már a 3 esztendős gyereknek is munkájút is, a 94 esztendős is tudták foglalkoztatni. Mindent a legideálisabb helyen.
Egyik adásunkban beszéltünk a székelyfalvak szervezettségéről.
Az egyetemeken külön karok foglalkoznak a szervezéssel. Hogy meg volt szervezve az élet? De nem csak otthon a hétköznapi élet, vagy az ünnepek, amikor valaki meghal, kiássa a sír, kihozza a keresztfát, vagy ha valaki esküszik, kibisztyúkot, kisütő a kenyeret, ki a tésztát, kihívja meg a vendéget. Tehát annyira meg volt szervezve, még a szervezés a határt is lefette, kint a mezőket. Ha az út áramlik, akkor be volt osz, hogy ott kiavítja meg a kútakat, küpüköt, kitisztítja ki. Tehát csodálatos ez a szervezettség. Ha a pszichológus szemével nézem, például a gyászolót, ahogy fel volt építve a gyász, a közelebbi rokonok egy esztendőig, a távolébbekig, ugye, fél esztendőt vagy hat hetet. Tehát pontosan mindenki addig gyászolt, amennyire a természet törvénye szerint szüksége van a léleknek, a szívnek, az érzelmeknek erre a teljes gyógyulásra.
És elmondhatjuk, hogy gyakorlati munkákban is jó mesteremberek járnak előttünk.
Hogy mekkora tudást rejtett magába egy egyszerű paraszt, aki tudott bánni a fával. Már a lábán látta, hogy ez tengelynek való, vagy villanyének való, vagy egyszerűen csak gerebgyefognak való. Hogy mekkora tudás lehetett magába az az asztalos munka, amit így mondok úgy, hogy farkasfogos élesztés. Tehát azt a ládát, ha összeraktad, nem kellett külföldi ragasztó, aminek ugye garanciája van 5 esztendeig, de 3 év múlva 20 év, ugye, hanem a törvény beépült bele, a fának a törvényébe, a léleknek a törvényébe, a teremtés rendjét követve alkalmazkodott, ugye. Minden téren, az étkezés terén, a kapcsolatok terén, a fájdalmak, a gyász, az ünnep, a termelés területén, az élelemnek a tárolása, amit így mondjuk, ugye, hogy szórakozás, vagy az udvarlás, a születés minden területen olyan színvonal van, amit ma ugye kicsit meg kellene tisztítani a bűnöktől, vagy esetleg elfolyásoktól is, erre újra ezer esztendőre rá lehetne építkezni.
Beszélgetésünk végén mire buzdítaná azokat, akik most hallgatnak bennünket?
Hát a Szentlélek Úristen adja meg minden családnak, minden falu vezetőségének a tisztánlátást. Mert most még olyan helyzetben vannak, hogy fel nem fogják. Fel nem fogják, hogy milyen értéke van a földnek, mit tudom, egy bardiszkanyarban, Borzonton. Milyen értéke van Gyergyőremetén valahol egy nádasban, Marosparton, vagy Bucsinon. Tisztán látás kell, evangélium szerinti látás, közösségbe való gondolkodás, a régi hagyományokra, vagy a régi tapasztalatokra, a régi keresztény tapasztalatra épülő tisztán látás, amely ugye sok ezer év alatt összeépített ezt a székely közösséget, a székely falvat, amelyben ilyen tökéletes egyensúly van. Csak a bűnt ki kell szűrni, a mohóságot, a kapzsiságot, és vissza kell térni ez a régi tudáshoz, vissza kell térni ez a régi gyakorlathoz, tapasztalathoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy újabb részletet hallgatunk a Hiszek a Romokon című rokkoratóriumból.
Mindenható és hatalmas örök Isten, jóságos vagy. Éltesd Erdély hívő népét, Árpádoknak örökségét. Csíksomjói boldog asszony, hűtlenségtől oltalmazzon. Segíts minket, István király, bátorítsál, László király. Megértünk az ünnepét, könyörgünk.
Múlt évben a Szent Imre Kollégiumban tartott előadást az önálló életmódról, gazdálkodásról Bányász József a Caritas egyik munkatársa, és az ekkor rögzített hanganyagból válogattunk össze néhány gondolatot. A következő percekben ezt hallhatják, és a hangminőségéért elnézést kérünk.
A mezőgazdaság globalizálása egy civilizáció zsákutca. Ezzel azt érti ő, hogy nem normális dolog az, hogy én ma egyiptomi török pityúkát teszek, hanem helyi szinten meg kellene tudjam termelni, tehát a vidéki ember meg kellene tudja termelni a maga életfeltételéhez szükséges mezőgazdasági normális termékeket, és újra utal arra, hogy a parasztok, tehát nem a tegnapiak közül az utolsók, hanem tényleg a holnap emberei közül az elsők. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tudás, nem kell tanulás egy minőségi vidéki életforma megéléséhez. Tehát ma már gazdálkodni legalább annyi tudást jelent, igényel, mint amennyit egy mérnöki vagy akár egy főiskolai végzettséggel járó mesterség megkövetel. Egy egész évre kell tervezni, egy gazda az egész életét, életvitelét úgy kell megszervezze, hogy biztonságot, felelősséget helyezzen a munkájába, ugyanakkor abban a tudatban kell éljen, hogy a munka csak az övé, az áldás az isteni. Tehát a közmondás is van, hogy emberi a munka, isteni az áldás. Ezt a parasztember, a gazdálkodó ember ezt nagyon jól tudja, hogy hiába teszed mindent oda, ha nincs meg az Istenbe vetett bizalma, vagy ha nincs meg hozzá az áldás, jön a jégeső, cunámi, nem tudom mi, és eltakarítja az egész évi munkájának a gyümölcsét. János azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Tehát életük legyen és bőségben legyen. Tehát Jézus Krisztus értünk jött. Tehát életet ad nekünk, és ez az élet nem csak lelki-szellemi vonatkozásban, hanem az anyagiakban is bőségben kell, hogy legyen. Hogy legyen meg az a feltétele a mindennapi életnek, hogy ne nélkülözzünk, mert éhes gyomorral azért nehezen lehet tanulni. Az, ami az életet gátolja, az mindenképpen szegénységet okoz, tart fenn vagy mély. Tehát ellen kell állnunk a élet elleni gondolatoknak. Kell valahogy szálljunk a saját magunk bűvköréből. Ma luxus, depressziósnak lenni. Tehát nem szabad az ember, a keresztény ember megengedje magának, hogy elkeseredik. Nincs amiért. Tehát sokkal jobban megy dolgunk, mint a szüleinknek, nagyszüleinknek, elődeinknek. Az értelem mellett az erkölcs is szükséges, illetve olyan eredmények, amelyek az embert és a közösség javát, és nem csupán a hasznát ünneplik. Nem csak haszon, hanem a közösségnek a java is fontos. És akkor itt még egy kicsi kitérőt teszek, még mielőtt visszatérnék a faluhoz. Ez egy érdekes kifejezés, lehet, hogy néhányan találkoztatok vele, Management by Jesus. Tehát az elmúlt 10-20 év menedzsmentről szólt. Mindenki erről beszélt, ezt tanulta, menedzselni kell az életet, menedzselni kell az iskolát, menedzselni kell a mezőgazdaságot, tehát mindenki menedzser akart lenni, és ezer fajta menedzser képzés, kurzus, főiskola működik ma is, és úgy néz ki, hogy még nincs vége ennek. Kis Ulrich, egy jezsuita szerzetes, aki top menedzser volt 40 és egy néhány éves koráig a nevű multinacionális szappangyárnál, parfüm cégnél Franciaországban kereste azt a vállalkozást, ami a legstabilabb, ami a leghosszabb ideig fennállt, és aminek az alapjai megindíthatatlanok is. Menedzseri tapasztalat alapján rájött, hogy hát ez a katolikus egyház. Jézus Krisztus által alapított szervezet, intézmény, KFT vállalkozás nevezzük bárminek. És azt mondja, hát ő akkor belépik be, belépett a Jézus társaságába, ami 450 éves, az is elég régi vállalkozás, és a menedzsmentben tanult módszereket, eszközöket megkeresztelte, és a jézusi gondolatokat próbálja ma időszerűsíteni olyan közegbe is, akik nem ismerik a krisztusi normarendszert. És gyakorlatilag az apostolok is valamikor a maguk idejében az evangéliumokat a kor nyelvén hirdették. Ez is egy korszerű ige hirdetés. Azt mondja Jézus, hogy először célt fogalmazott meg. Jézus célja az Isten országa. Tehát olyan célt, amit nem lehet elérni. Mert ha olyan célt fogalmazol meg magadnak, amit elérhetsz, elérted, utána mit csinálsz? Ülsz, várod a szappat. És a következő, hogy csapatot épített, közösséget maga körül. Megfigyelte az apostolokat, tehát a leendő apostolokat munka közben. Péter halászott, Máté ült a vámnál, látta, hogy jól végzik a munkát. Nem volt állásinterjú, hanem meghívta, hogy gyertek és kövessetek engem, mert látom, hogy ott jól végzitek a munkát. Én egy más munkára bízlak meg, de mindenképpen Isten országának az építésére. Ünnep élményeket biztosított számára. Táborhegyi élményekről van szó, amikor megerősödnek az emberek a hétköznapi életükben. A törvény, a szervezés, ez is fontos egy vállalkozás életében. Ezek meg voltak fogalmazva. A másik dolog az, hogy nagyon fontos, tehát az emberek életében az, hogy az önismeret, hogy tisztában legyek a saját képességeimmel. Olyan dolgokra vállalkozzak, amit meg is tudok valósítani. Ha nem tudok, akkor ne kezdek bele, mert az frusztrál, megöl, egyszerűen ellehetetlenít. Tehát, és erre ő mindig alkalmat adott, szembesítette az apostolait azzal, hogy te erre vagy képes, egy helyet kettőt ne szök, mert akkor gond lesz. Megtanította tehát az idők jeleire, tehát ma ezt radarnak nevezik, hogy a környező világ mit mond, tehát ma mik az idők jelei. Másik a tanulás, tehát tanulni jó. Tehát akkor jó tanulni, ha szeretem, amit csinálok, hogyha tényleg értelmét látom a tanulásomnak. Tehát kell tanulni állandó jelleggel. Másik fontos szempont, amit az apostoloknak továbbadott Máté evangéliumából, ez mindig egyértelműen kilátszik, az a önállóság, hogy önállóságra nevelte őket. Menjetek, elküldte, csináljátok úgy a dolgokat, ahogy kell. Tehát delegálta a hatalmat. Nagyon fontos az, hogy nem akarok én mindent elvégezni. Én azt végzem el, amit én el tudok végezni, de valaki nálam ezt jobban meg tudja csinálni, akkor rábízom. Mert hanem felgyűlnek a feladatok. Persze a kreativitás és a leleményesség, ez főleg a fiatalok életében, de az idősek bekébe is nagyon-nagyon fontos szempont. Mások életét éljük tévé. Tehát a tévé egy olyan kívánságot ébresztett fel bennünk, a reklámok, a szappanóperák révén, amit nem érhetünk el. Tehát de frusztrál, belelovaltunk magunkat egy olyan jóléti élet gondolatába, ami ma már egyértelmű, hogy nem elérhető, és ez rosszul esik, ha szembesülünk a hétköznapokban. Tehát, hogy a mások életét, a tévé által megfogalmazott, a reklámok által megfogalmazott életét éljük. Erre mondok egy példát, Kolumbán Gábor, egy vidékfejlesztő barátom, aki én lakán ki van költözve 50 bivajjal, amúgy ő volt megyei tanácselnök és egyetemi tanár is, de bivajak mellett jobban nézi magát. Azt mondta, hogy én lakán a színacsinálásnak nem akkor van vége, amikor behegyezték délután 4 órakor a bugyát az egyszerű emberek, hanem amikor kezdődik a pampák királya. Akkor felveszi mindenki a gerebét a hátára, hazamegy, megnézik a pampák királyát, utána visszamennek és behegyezik a bugyát. Van egy domokos nővér, Baris Laura Sarolt, aki szintén közgazdász volt, és szembeállította a keresztény vállalkozások alkalmazott erényetikát és a haszonelvet, és ezeket a párhuzamokat tudta kérni. Tehát a piac, a haszonelv a modern liberális piacgazdaság szerint korlátlan, minden szabályoz, és leszivárgási hatása van. Ez azt jelenti a közgazdasági elméletek szerint, hogy nem kell törődni a szegényekkel, a társadalmi problémákkal, mert ha jól a profit, ha jól hozza a vállalkozás, akkor mellék hatásaként a szociális problémákat is megújja. Tehát nézzük a mai tegnapi hírekre esetleg, ha láttátok, hogy 25%-át visszavonnak a fizetéseknek, tehát hogy ez hozta, hogy 20% meggazdagodott a világon, és 80% létminimum alatt. Ez nem jött be. Pedig mai napig ezt tanítja a közgazdasági iskola. Kolozsvártól elkezdve Bárhol. Samuelson és Adam Smith is mindezek, akik ma valamit számítanak a közgazdasági gondolkodásra. Ezzel szemben a keresztény erényetik azt mondja, hogy a piacnak korlátai vannak, tehát erkölcsi értékek van, testvériség, ingyenesség, ajándékozás. Melyik banktól kapott valaki valaha is ajándékot? Kolosszai levélbe Pál azt írja, hogy minden általa is érte teremtetett. Tehát Jóisten nem a világot nem értünk teremtette, hanem saját magáért. Mi is, tehát gyakorlatilag azért vagyunk, hogy Isten országát szolgáljuk. Ezért kell nagyon környezettudatosan élni, felelősen a világ javaival. Tehát nem szabad felélni a földi javat. Nem szabad felelőtlenül bánni a természet adta kincsekkel. Mi a vidék? Természetközel életforma, szabadság, önfenntartásra törekvés, saját életteljessége, szomszédság, hagyomány.
Ha nem az önállóságot választjuk, hanem az idegen kézben tartott cégektől várunk fizetést, könnyen kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. Samoly Arnoldot, az Erdélyi Szent András Evangelizációs Iskola egyik igazgatóját köszöntöm a stúdióban, aki egy aktuális példával támasztja alá az adásunk mondani valóját.
Minap történt egy nagyon jó barátunkkal, testvérrel, akikkel együtt szoktunk szolgálni, hogy kórházba került, megoperálták, és nemrég egy pár napja engedték ki a kórházból, de már egy-két napra rá már rögtön megjelent a munkáltató, és vitte a laptopot, mindent ahhoz, hogy otthon dolgozzon, habár normálisan nem is szabadna semmit dolgozzon legalább egy hónapig.
Szerintem már a műtőasztalon is dolgoznia kellett volna. Hát ez csak egy példa a sok közül, de valóban hány olyan esetről tudunk, hogy valaki azért nem hagyott egy munkahelyet, mert a családját nem tudná eltartani? Vagy azért nem vállal gyereket, mert az alkalmazója biztosan nem venné jó néven, hogy szülési szabadságra megy, és megtalálná azt a kiskaput, amelyen keresztül elbocsájthatja az alkalmazottját. Vagy egyenesen az abortusz lehetőségét is felvillantaná az alkalmazott előtt. Nos, köszönöm szépen, Arnold, a megosztásodat.
Véglegesen csatát nem vesztettünk, az igaz utat vérünkkel írtuk, emberségről példát, vitézségről formát miattunk.
Benned Jézus, minden veszedelmet túléltünk.
Győztesen megvívtunk!
A Szent Imre Kollégium diákjait köszöntöm a stúdióban. Az élet személyiséghez vezető utat vizsgáljuk ebben az adásban, és éppen az önálló életmódról beszélgetünk. Az életi válás folyamatában vagytok ti is, és van már tapasztalatotok az önálló életmódról, és igényetek is van ennek a kialakítására. Mit láttatok otthon? Milyen örökségre támaszkodhattok? És ti magatok milyen próbálkozásokat tettetek már? Kérlek, hogy mutatkozzatok be szerre, és osszátok meg a hallgatókkal tapasztalataitokat, próbálkozásaitokat.
Péter vagyok, 5. éves orvostanhallgató, és amióta tudom, gyermekkoromban visszaemlékszem, mi soha nem vettünk a piacon zöldséget, mi mindig a szüleim a kertbe termelték meg.
Hol?
Málnásfürdőn. És nekem is volt egy ilyen egyéni akcióm, én nekiálltam méhészkedni, úgyhogy a családban nem volt erre példa, és én építettem fel, tehát az első rajtól kaptam. Sikerült először lépesmézet termelni, sajnos, hogy az egyetem miatt ez megszakadt, mert a távolság miatt nem tudtam fenntartani is.
Hány család volt?
3.
És 3 család mennyi mézet gyűjt egy nyáron?
Hát én lépesmézet termeltem, mert nem volt pergetőgépem, de szerintem egy olyan 15 kiló méz a 3 családból úgy biztos kijött.
Ferenc vagyok, 2. éves szapienciás hallgató. Kiskorom óta én is arra emlékszek, hogy a családom mindent megtermelt, amire szükségünk volt. A zöldséget, plusz a hústermékeket, mindent.
Milyen hústermékek ezek?
Ez olyan hagyományos, ebben is se tartósítószer, semmi. Tehát a disznóköltség is úgy van feldolgozva, ahogy azt még ma már még tanulták, és nincs benne az a sok tartósítószer.
Mi az, amit elő tudtok állítani otthon?
A zöldség, a hústermék, a kenyér. A házi kenyeret azt mamám sütte, most édesanyám és a többi lánygyermeke is megtanulták, tehát az így mondjam, hogy öröklődik.
Fejtermékek?
Tehát sajt, túró, ordo, ezeket még mellette, úgy a család szükségletére így megcsináljuk.
Hunor vagyok, 2. éves szapienciás hallgató. Mióta emlékszem, a családom a zöldségféléket, mindent megterme, amit meg lehetett és beérett, plusz a tojást. És a hústermékekből a tyúk és a nyúl hús. Ezen kívül még az én falumban a pálinka főzés, ami egyedi, eredeti, zamatos.
Elemér vagyok, jobbájtel körül érkeztem, szapiencián 1. éves tanhallgató vagyok.
És nálatok mit tudnak előállítani?
Elkezdve a cukortól, úgymond a cukorrépen keresztül, hogy ültettek cukorrépát, majd... Azt behozták ide a városba, és így cukrot kaptak cserébe bizonyos százalékáért. Az olajat a napraforgóból, bort, pálinkát is előkészítenek, kenyeret, és ezen kívül a búzának a szárát is felhasználják a kalapkészítéshez.
Te magad részt vettél a család önfenntartásában?
Régebben állatokat én is gondoztam, több nyulat tartottam. Most jelenleg, hogy külön lakok, úgymond az iskolában el kellett jöjjek otthonról. Saját magam próbálom eltartani magamat, ezért nyáron külföldön dolgozok, és úgy járulok hozzá a családi költségvetéshez.
Gábor vagyok, szapienciás, harmadéves tanhallgató. Nálunk is az emberek megpróbálják előteremteni saját maguknak az élelmet, a krumplit, káposztát, répát, különböző húsokat, tyúkot, disznókat tartanak. És én is úgy próbálok hozzájárulni az önellátáshoz, a családba úgy próbálok besegíteni, hogy külföldre járok dolgozni, vakációba.
Hol voltál?
Németországban voltam uborkát szedni.
Köszönöm szépen, hogy megosztottátok tapasztalataitokat, várunk titeket máskor is itt a stúdióban. Most pedig újabb részletet hallgatunk a Hiszek a Romokon című rokoratóriumból.
Azért jöttem, hogy életedek bőségben legyen. Szorványban küzdök, engem keressetek. Székelyek a szabadságot, én hozom el nektek. Magyarok, csángok, engem kövessetek. Békémet adom az engem kereső nemzeteknek. Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Így adásunk végén leszögezhetem, hogy nem gondoltam volna, hogy a gazdasági válságok, problémák háta mögött szintén a bűn húzódik meg. Hogy a megtérés és maga Jézus Krisztus lehet a kivezető út, vagy a jó irányt adó út az önellátó életmódhoz. A régi székely társadalomban tudták ezt, és igencsak szilárdra sikerült társadalmi építkezésük is. Valóban kívánom, hogy ráeszméljünk erre, hogy nehogy homokvárként dőljön össze a biztosnak vélt kényelmes életünk. Így jegyezném meg, hogy a Magyarország gazdasági helyzetéről közölt adatokat Cike László Magyarország privatizációja című könyvéből vettük. Véleményeiket, észrevételeiket kérjük, írják meg a mustarmakukac@mariaradio.ru e-mail címre, vagy látogassanak el honlapunkra a www.mustarmak.info címre. Fekete Krisztinát és a Mustarmak megújulás szolgálat Evezza Mélyre című